bölcsmondásokat, vagy ilyen életbölcsességeket, amik úgy ilyen eszenciálisan tartalmaznak okos gondolatokat, mondani valót, leszűrt tapasztalatokat. Szóval, hogy ezek mind a rendelkezésünkre állnak, és igazából nem sok mindent kell nekünk gondolkodni, meg megtapasztalni, hiszen már ezek készen ott vannak. Ez a mai világunknak egyébként a jellegzetessége, hogy mindent ilyen gyorsan akarunk, megspórolva egy csomó energiát, ami régen kellett ahhoz, hogy az ember egyáltalán a tudást, az információt összegyűjtse. Na most azért mondtam az elején, hogy ez illuzórikus, mert szerintem rengeteg csapdahelyzetet rejt. Egyrészt az, hogy ezek másoknak a bölcsességei, tehát nem biztos, hogy minden helyzetben az én számomra is érvényesek és működnek. Másrészt a rengeteg információnak egyáltalán a megszűrése az is már óriási energiákat igényel. Főleg úgy, hogy egy olyan világban élünk, ahol a fake news, tehát a hamis hír, a tudatosan gyártott álhír vagy álinformáció az hivatalos eszköze a különböző médiumoknak. Minél inkább elhatalmasodnak ezek a jelenségek, annál inkább értékessé és különlegessé válik az, amikor valaki el tud igazodni ezekben. Az összefüggések megértésének valamilyen képessége az az övé lesz, és nem lehet könnyen megvezetni, és könnyen eltéríteni, vagy kihasználni az ő tudatlanságát, vagy naívságát.
Szándékosan a tudás és a gondolkodás, vagy az elmebeli képességek tekintetében kérdeztelek, de a bölcsesség egyébként ezzel mennyire függ össze?
Nyilvánvalóan nem választható el egymástól a tudás és a bölcsesség, de nem is fedik le egymást. Tehát attól, hogy valaki nagyon okos, nagyon sokat tud, attól még nem biztos, hogy bölcs is lesz. A fordítottját is látjuk, hogy lehet, hogy valaki nem tanult, nem tudom én, több diplomás ember, hanem egyszerűen egy kétkezi munkából élő, vagy földművelésből élő ember. Talán lehetnek olyan tapasztalataink, hogy idős, ilyen természethez közel élő, sokat látott emberekkel találkoztunk, akiknek nem volt diplomája, meg doktori címe, és mégis valami olyan bölcsesség árad belőlük, ami az élettapasztalattal, meg az összefüggések átlátásával volt magyarázható. Tehát, hogy az információk, ennek a rendelkezésünkre állása az összességében még nem jelent bölcsességet. Van a magazinban is egy ilyen kis ábra, amit az interneten találtam én is, ami a mélységet próbálja megszemléltetni, hogy egyszerűen hogy adataink vannak, információink vannak, tudásunk van, ezek a különböző lépcsők, de hát ahhoz, hogy ebből bölcsesség is legyen, ahhoz minimum a miérteket kell tudni megválaszolni, a mögöttes dolgokat kell megérteni, és akkor már alakul valami bölcsesség. A másik, ami talán gyakran előkerül, ami nem csak egyszerűen a tudásnak a meglétét jelzi, hanem egy tágabb fogalom, ez az intelligencia, és elkezdődött ugye az IQ mérésekkel, aztán utána rájöttek arra, hogy hát nem minden fedhető le az IQ-val, hanem akkor van ilyen is, hogy érzelmi intelligencia, ez az EQ, és ha most rákeresünk az interneten, akkor azt látjuk, hogy már legalább 9 féle intelligenciáról beszélnek, zeneiről, meg nyelviről, meg egzisztenciális intelligenciáról. Eleve hozzáteszik, hogy és a lista valószínűleg még bővülni fog. Ki egyikben, ki másikban erősebb, és valahol minél inkább elmélyülünk ezekben, annál inkább talán jellemző ránk, hogy azt mondhassuk, hogy bölcsek vagyunk. Nekem az jutott erről eszembe, hogy azért ez nagyon hasonlít ahhoz, ami a fény és a színeknek a viszonya. A fehér fényben ott van az összes szín, és sokszor játszunk is ezekkel, amik ugye kirakjuk a fényvel a kis prizmákat, és akkor ilyen szivárvány színeire bomlik a fehér fény. Sokféle ilyen intelligencia van, valójában a bölcsesség az ennek az egésznek a teljessége. És ez az, aminek egyikünk sincs teljes mértékben birtokában. Bizonyos részeiben tudunk fejlődni, tanulni, elmélyülni, van, ahol szükségünk is van, hogy kifejezetten elmélyüljünk, de valahol az igazi bölcsesség az ennek a teljessége, ahogy a fehér fényben ott van minden, és van egy végtelensége, és mégis egyszerűen megragadható, ahogy a bölcsesség egy ilyen egyszerűen is megragadható dolog végső soron.
Lélekhangoló.
nem mondtad ki, hogy Istenről beszélünk végül is, de ő az, akiben ott van a bölcsesség teljessége, illetve a Kolossé levélben olvashatjuk Krisztusra vonatkozóan is, hogy benne van a bölcsesség és az ismeret minden kincse elrejtve. Tehát, ha keresztény emberek vagyunk, akkor őnála kereshetjük a válaszokat, őnála kell kutakodnunk, hogyha bölcsé akarunk lenni.
Igen, a Kolossé levél sokat foglalkozik ezzel, de általában a Biblia teli van a bölcsességről szóló gondolatokkal, mondásokkal, igékkel, szövegekkel. Egész könyvek foglalkoznak a bölcsességgel a Bibliában, és a Kolossé levélben Pál apostol valóban így foglalja össze, hogy Krisztus a kulcsa a bölcsességnek. Tehát benne van minden, ami ebben a világban van, annak a megértéséhez szükséges, az Krisztusban van elrejtve. Pál erre utal, és írja ezt a kolosséjaknak, akik a kor sokféle szellemi, vallási áramlatában mindenféle más módokban is, vagy más irányokban is keresték a világnak, az életnek a megértését, és Pál ezt szeretné tisztába tenni az ő életükben, hogy nem a csillagokat kell vizsgálni ahhoz, meg a horoszkópot, meg a mindenféle természeti, vagy természet feletti hatalmakat, hanem Krisztushoz kell közelebb kerülni, és akkor a többi is a helyére kerül, és a többit is megérthetik. Tehát ez a mondat, ez egyébként ezért fontos, és nem csak ezt mondja Pál ebben a levélben, akkor én is idézek ebből, mert nagyon fontos, amit mindjárt az elején elmond, hogy azért imádkozom, hogy tökéletesen ismerjétek meg az Isten akaratát minden lelki bölcsesség és belátás révén, hogy élhessetek az Úrhoz méltóan, teljes mértékben az ő tetszésére, és teremjetek gyümölcsöt mindenfajta jó cselekedettel, és növekedjetek az Isten ismeretében. Tehát, hogy a bölcsesség, amit Krisztusban megismerhetünk, ezt mind jelenti, hogy egy méltó, Istenhez méltó életet élünk, tehát helyesen élünk, jól élünk, hogy ennek gyümölcsei vannak, tehát, hogy ez látható, mások számára is ízlelhető, és tartalmas, és egészséges. Cselekedetekben nyilvánul ez meg, és az Isten ismeretében való növekedésben, tehát, hogy az ismereteket, a tudást, ennek a mélységét, ezt lehet erősíteni, gyarapítani. A Szentírás egyébként aztán látjuk, hogy kimeríthetetlen kincses bánya a bölcsesség, az életre vonatkozó bölcsesség tekintetében.
Nem túl nagy vállalása ez a kereszténységnek, vagy nem utal egy önteltségre, hogy azt mondjuk, hogy a teljes bölcsesség minden titka Krisztusban van elrejtve?
Úgy, amikor erről a bölcsességről beszélgetünk, akkor ez végső soron arról szól, hogy az életet hogyan értelmezzük, hogyan éljük. Végső soron a nagy egészről alkotott valamilyen képünk befolyásolja aztán a nagyobb, és a közepes és a legkisebb döntéseinket is. Azt is mondhatom, hogy mihez igazodunk, mi az életünknek az iránytűje. Mert ha ez nincs meg, akkor nagyon nehéz arról is beszélni, hogy milyen a jó élet, milyen a helyes élet. Minek van igazán értéke az életben? És ma pont ezt látjuk, hogy minden relatívvá vált, egy jó ideje szisztematikusan történik az igazodási pontoknak az eltüntetése, az Isten tekintélyének a rombolása is, és egy olyan világban élünk, ahol minden lehet igaz, és annak az ellenkezője is, vagy mindenki úgy él, ahogy szeretne, és így ugye nehéz ezt kimondani, hogy hát nálam van a bölcsekköve, vagy én tudom egyedül, hogy mi a helyes. Mégis keresnünk kell ezt, és nem is azt mondja a Biblia, hogy ennél vagy annál, Győri Dávidnál, vagy más keresztényeknél, vagy adott esetben nagy tanítóknál, meg bölcseknél van ennek a kulcsa, hanem hogy Krisztusban ér ez az egész össze. Tehát, hogy ez nem emberi bölcselkedésről szól, hanem valami nagyobb távlatról. Lehet, hogy ez fellengzősnek hangzik, vagy kizárólagosnak hangzik, de ez ilyen nagy kérdésekről szól, és én azt érzem, hogy nagy nehézség a világnak, hogy általában nincsenek ilyen koherens, egységes képek a fejünkben a világról, hanem úgy élünk bele a világba sokszor, nagyon sokan élnek így, és egymásnak sokszor teljesen ellentmondó dolgokban hisznek, és nincs meg az, hogy ez egy rendszer jön össze, pedig a világban azt látjuk, a körülnézünk, hogy rend van és rendszer van, és ez segíthet bennünket is az eligazodásban.
Hol van akkor az emberi bölcsességnek a határa? Mit tegyünk, hogyha mégis mi szeretnénk valakinek jó tanácsokat adni, azon túl, hogy magunk is jól döntsünk?
A bölcs dolog az az, hogy ha nem adunk lépten nyomon tanácsot egymásnak, és nem akarjuk más életét megoldani, vagy próbáljuk más házát eloltani, miközben a milyen kis lángol. Szóval kell az embernek legyen egy ilyen önkritikája, hogy én hol vagyok ebben a helyzetben. Amikor van mit mondanom, és annak tényleg van is értelme, akkor adjak tanácsot. És hogy találhatom ezt meg? Nagyon sok helyen a világban egyébként. Én a bevezetőben 3 képet hoztam itt a magazinban, ami számomra is sok mindent megelevenített. Az egyik a hódoknak a képe, hát érdemes elolvasni, hogy ezek a kicsit nagyra nőtt rágcsálók. Ezek micsoda Istentől kapott bölcsességgel, hát mondhatjuk, hogy ösztönösen, de hát honnan van ez az ösztön, építkeznek és terveznek és működtetnek olyan nagy mérnöki rendszereket a természetben, amelyek tökéletesen látják el a feladatukat, és a mérnöki munkacsoportok sem tudták volna jobban megtervezni ezt. Honnan van ez? Egy rágcsálónak honnan van ilyen intelligenciája? Hanem a teremtőtől, aki adott neki is ebből a bölcsességből egy részletet, hogy a maga helyén a szerepét, a feladatát betöltse. És a római levél beszél erről, hogy a teremtett világnak az értelmes vizsgálata az eljuttathat bennünket addig, hogy a teremtő bölcsességéből is minél többet megfejtsünk, és megismerjünk, és rácsodálkozzunk. És ez még nem új dolgoknak a kitalálását jelenti, hanem egyszerűen annak a felfedezését, ami minket körülvesz, és már ebből rengeteg mindenre lehetőségünk van. És akkor a következő lépés, ami ennél tovább visz, az magának a Szentírásnak a bölcsessége. Egy másik ilyen kép, ami engem is megragadott, hogy tudósok, akik számítógépekkel, meg mindenféle most már modern eszközökkel elemezgetik a Bibliának a Bibliában található információkat, összekapcsolódó hivatkozásokat, utalásokat, azt találják, hogy több 10 000 vagy 100 000-es nagyságrendű olyan hivatkozás, utalás szövi át a Bibliát, ami emberileg tervezve egyszerűen nem jöhetett volna létre. Tehát van a Szentírás mögött egy olyan mély bölcsesség, aminek szintén a felfedezése is meghaladja az emberiség kapacitásait. És milyen jó, amikor ebből meríthetünk, és ebből ébredünk rá olyan dolgokra, amik aztán az életünkben apró pénzre válthatóká válnak. És a harmadik kép, hogy ne hagyjam ki az utolsót, az a kisgyermeknek a képe. Sokan átéltük talán már azokat a helyzeteket, amikor egy kisgyermek a maga egyszerű nyelvén, egyszerű szavaival mégis végtelenül mélyen meg tudja ragadni a dolgok lényegét, valamit megért belőle. És mi sokszor túl bonyolítjuk, túl misztifikáljuk, és akkor jön egy gyermek, aki egyszerűen átvágja ezeket a csomókat, meglátja a lényeget. I have decided.
Kedves hallgatóink, az evangélikus lélekhangolóban Győri Gábor Dávid, missziói lelkész a vendégünk, akivel a bölcsességről beszélgetünk. Utaltál arra, hogy a Bibliában rengeteg gondolat van a bölcsességgel kapcsolatban. Mindenkinek eszébe juthat bölcs Salamon, aki majd elmondott, hogy miért is volt, és miben is volt bölcs, és mitől volt ő bölcsebb, mint korának a többi uralkodója akár. Illetve beszélhetünk egy kicsit erről az úgynevezett bölcsességirodalomról, hogy mit adott ez akkor az Ószövetség emberének, illetve mit ad még nekünk ma is.
Igen, hát legendás bölcsességű valaki az, ugye bölcs Salamon. Két dolgot látunk mindenképpen ennek kapcsán. Az egyik, hogy van egy illusztráció ennek a Bibliában, tehát nem taglalja hosszasan, hogy ez miben is nyilvánult meg, hanem leír egy történetet, hogy ez a Salamon milyen bölcs volt. Ugye a két asszonynak a történet, akik összevitatkoznak azon, hogy melyik csecsemő kié, a király bölcsessége abban rejlett, hogy a színfalak mögé, vagy a függöny mögé tudott látni, és rá tudott tapintani az igazságra. A másik, ami nagyon fontos, és ez pedig a bölcsességnek a gyökerét világítja meg, hogy az ő uralkodása elején ő bölcsességet kér Istentől, és Isten ezt megadta neki, ahogy a Krónikák könyvében olvassuk. A Királyok könyve leír ugyanezt a történetet, hogy kicsit máshogy fogalmaz, és azt írja, hogy az ifjú király a trónra lépésekor szembesül a feladat nagyságával. Nem is bölcsességet kér, hanem engedelmes szívet. És ez egy... kicsit máshogy világítja meg ezt a témát. Tehát azt mondja, hogy szeretnék engedelmes híved lenni, vagy uralkodód, vagy szolgád lenni, mondja Istennek, aki tőled kapja meg az instrukciókat, a bölcsességet, a dolgok átlátásának a képességét, és ezt engedelmesen tudja követni. Tehát a bölcsvezető attól lesz bölcs, hogy ő maga sem egy személyben akar mindent tudni, hanem alárendeli magát egy nálánál nagyobb hatalomnak. És nagyon nehéz kérdés, hogy kinek rendeljük magunkat alá. A világi és a keresztény vezetők is ki vannak téve ennek a veszélynek, amiben Salamon is aztán megingott az élete végén, hogy esetleg túlságosan is felkent vezetőnek gondolják magukat, és nincs meg ez a kontroll. És ahol azt látjuk, hogy egy vezető életében még sincs ez a talajvesztés, ott megvan ennek a kontrollnak, az isteni bölcsesség megnyilvánulásának a lehetősége. John Stottot lehet ilyen példának mondani, aki körül ott volt egy olyan baráti, lelki közösség, akiknek azt mondta, hogy felhatalmazlak benneteket arra, hogy szóljatok, ha azt látjátok az életem, hogy valami nincs a helyén, és alávetette magát ennek a kontrollnak.
Igen, ez a Salamon, akiről beszéltél. Mit tud adni ma nekünk az ő gondolataival, a Bibliában szereplő tanácsaival, intéseivel, bölcsmondásaival akkor?
Igen, az Ószövetségben a bölcsesség irodalomként emlegetett könyveknek egy jelentős részénél Salamont tartjuk a szerzőnek, tehát ez az ő bölcsességének a lenyomata, és sok-sok ókori bölcsességnek, élettapasztalatnak, amit összegeztek. Nagyon tetszik nekem az a kreatív 3 epizódos videó sorozat, amit ajánlunk is a magazinban, a Bible Projectnek a videói ezek, amelyek földolgozzák a bölcsességirodalmat, a példabeszédek, a Prédikátor és Jób könyvét például, és azt mutatják be, hogy ezek a könyvek, ezek az ókori világban a jó élet lehetőségét kutatták, és mindegyik egy kicsit más nézőpontból mutatja be ezt. Ettől ez több dimenziós a kép, ahogy az életünknek a különböző szakaszaiban is különböző módon lehetünk bölcsek. Az a különleges ebben a bölcsességirodalomban, hogy ez a több dimenzió megjelenik, és ahogy olvasgatjuk, elmélyülünk benne, úgy sokszor magunkra ismerhetünk, a saját kérdéseinkre. Egyszer csak meglátom magamat, a saját életemet, a saját kérdésemet, a saját problémámat, a saját történetemet egy 2500 évvel ezelőtt, vagy 3000 évvel ezelőtt lejegyzett szövegben, magamra ismerek, az megmutatja azt, hogy hát itt sokkal mélyebb bölcsességről, vagy mélyebb mondani valóról van szó. És ide soroljuk sokszor a Zsoltárok könyvét is, ami meg ennek egy abszolút költői megfogalmazása. Ma is zenében, dalban mondjuk el, amit nem tudunk szavakban elmondani, vagy költeményben. A Zsoltárok könyvében is sokszor ez van, és válaszokat találunk az élet legnagyobb kérdéseire, amik ma is kérdések, a szenvedésnek a kérdéseire, az élet végességének a kérdésére, a világban jelenlévő tragédiák, gondok, igazságtalanság kérdésére, és látjuk azt, hogy ezzel a régiek is küzdöttek, és nekünk is meg kell küzdeni. Legtöbbször inkább az út végigjárása a válasz ezekben a helyzetekben is, és az, hogy az Istennel kapcsolatban legyünk ezen az úton, és az Isten vezessen minket végig, és alakítson, mélyítse a bölcsességünket, az intelligenciánkat különböző területein az életünknek. You know the wall is always harder than your head. So learn this little secret. Whoa, 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 na 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 na. When you listen, you do it out of love. When you cry out, you do it out of love. May the root
Hogyan tanít minket Jézus a bölcsességgel kapcsolatban? Mire ügyeljünk, mire vigyázzunk?
Van Jézusnak a hegyi beszéd végén egy ismert példázata. A hegyi beszéd az már önmagában egy nagy tanítása arról, hogy az életet Krisztus követőjeként hogy érdemes élni, és ennek mik a sarokkövei. És Jézus úgy fejezi be ezt a tanítást, hogy elmondja a példázatot a bölcs és a bolond emberről, és azt mondja, hogy a bölcs ember az kősziklára épít. És az a bölcs ember, mondja ő, aki hallgatja az én tanításomat, az én szavaimat, de nem csak hallja, hanem megcselekszi, az szerint rendezi be az életét. Az ilyen bölcs ember, Jézus például szerint kősziklára épít. És ez egy, azt gondolom, hogy nagyon jó tovább gondolásra érdemes kép. Mindig csodálkoztam azon, hogy például mi visz rá embereket arra, hogy a híresen aktív Szent András törésvonalra építkezzenek a kellős közepébe, ahol rendszeresek a földrengések. Nagy városok vannak ezen a törésvonalon Amerikában, például San Francisco, ahol egyszer járhattam, és na, akkor megértettem, festői az egész környezet. És nyilván sokakat ez vonz, de tudni kell, hogy ott a mélyben törésvonalak vannak, és nem lehet akárhogy építkezni. És a bölcsembert is Jézus így jellemzi, hogy számol az élet realitásaival, számol azzal, hogy lesznek, vannak viharok az életben, de ha biztos az alap, amire építkezem, akkor ez meg fog tartani. Tehát kikre vonatkozik ez? Azokra, akik az Isten szándéka, akarata, terve szerint rendezik be az életüket, és akik folyamatos kapcsolatban vannak Istennel. Nagyon fontos, azt gondolom, az az idézet, amit az evangélikus mártír teológustól, Bonhoeffertől idéztünk be a labban, aki azt mondja, hogy eltérni az igazságtól bármilyen személyes ügyünk reménytelibb kimenetele kedvéért soha nem lehet bölcs döntés, bármi csekély legyen is az eltérés. Nem a mi belátásunk, helyzetértékelésünk mutathatja meg ugyanis, mi a bölcs, egyedül Isten igéjének az igazsága. A tanítvány legbölcsebb döntése tehát, ha egyszerűen Isten igéjéhez ragaszkodik, és ez az időt álló igazság. Sokan tagadják ennek az igazságnak a létezését, hogy lenne egy ilyen objektív igazság, nagybetűs igazság, de mégis ezt keressük egész életünkben. Bonhoeffer is ezt mondja, hogy ezt lehet Krisztusban megtalálni, ez az igazi bölcsesség, amikor ez megvan, és nem érdemes eltérni tőle, mert akkor bizony az életünk nagy bajba kerül, és rossz vége lesz.
Tudod-e kicsit a földhöz közelíteni ezt a nagyon szép képet, ami egy vágyat is ébresztett bennünk, hogy tényleg mi is így legyünk bölcsek Istennek, engedelmeskedjünk, bölcs Salamonok leszünk, akkor végig kitartunk, jó döntéseink lesznek. Mi van akkor, hogyha nem így történt az életünkben, hogyha úgy döntöttünk rosszul néhányszor, hogy egészen félrement valami, vagy szinte tragikus állapotba került az életünk, a családunk? Hol van akkor ebből kiút?
Igen, a kérdés az valós, és magam is drámaian éltem meg azt, amikor például olyan idős emberekkel találkoztam, akik az életük vége felé újra és újra ezt a kérdést tették föl maguknak, hogy hol döntöttem rosszul, hol rontottam el, hogy ide kerültem, nem ide akartam megérkezni. Megrendítette ennek az élménye, mert azt erősítette, hogy el lehet rontani. És van, ahonnan talán nincs visszaút, vagy nagyon nehéz a visszaút. És ez eszméltet is, hogy addig, amíg lehetőségem van jól dönteni, addig keressem ennek a módját. Egyrészt ne engedjük az igazságért való küzdelmet, vágyat. Még akkor is, hogy ezt naponként kell megküzdeni, mert bizony naponként meg kell küzdeni. Másrészt pedig azért az Isten igéje arról is beszél, hogy az Isten bölcsessége elég nagy ahhoz, és a hatalma és az ereje is elég ahhoz, hogy a mi beszorult helyzeteinkből is kihozzam. Egyébként nem beszéltünk egy másik bölcs emberről, isteni bölcsességgel rendelkező emberről a Bibliában, Józsefről, aki óriási mélységeket járt meg az életében, tragédiákat élt át, traumákat hordozott, többször került teljesen zsákutcába a sorsa és az élete, minden emberi erőfeszítés ellenére, és aztán egyszer csak az Isten megfordította ezt az egész történetet az ő életében, és megmutatta neki, hogy miért kellett végigjárni ezt az utat, hogy aztán egy nép vezetőjeként ott Egyiptomban a fáraó jobb kezeként ezzel az isteni bölcsességgel tudjam nem egyszerűen a saját életén változtatni, hanem egy egész nép vagy népek életét befolyásolni. Tehát ez egy óriási történet arra vonatkozólag, hogy az Isten meg tudja fordítani a mi sorsunk kerekét, a rossz emberi döntésekből, az emberi gonoszság döntéseiből is tud aztán jót kihozni. A Szentírás igazi örömüzenete ez, hogy az elrontott emberi életek számára van az Istennek megoldása. Jézusnak a szolgálata szól erről valójában. Az ő benne elrejtett élet és bölcsesség az végső soron ezt jelenti, hogy van kiút az élet zsákutcáiból, és az Isten ereje nem kevés ahhoz, hogy oda nyúljon értünk, és kiemeljen az életünk gödréből. Nem könnyen beszélek én sem ezekről, hanem azzal a reménységgel, hogy az Isten mindannyiunk életében tud így munkálkodni, és az ő bölcsesség az, amiből mi is kérhetünk és kaphatunk. Jakab apostol írja ugyanezt, hogy akinek nincs bölcsesség, az kérjen. Hát kérjük ezt naponként, és bízakodjunk abban, hogy Isten, ha ráfigyelünk, akkor meg fogja adni ezt a bölcsességet.
Kedves hallgatóink, Győri Gábor Dávid országos evangélikus missziói lelkésszel hallhattak a bölcsesség fogalmát, gyakorlati megtapasztalását, fontosságát érintő beszélgetést, amelynek apropóját az Ezt fókuszába állító Híd evangélikus missziói magazin adta. Első vendégünkkel, Trifán Krisztinával és a magazin főszerkesztőjével, Győri Gábor Dáviddal készült beszélgetésünk megtalálható az Evangélikus Missziói Központ honlapján a missio.lutheran.hu rádió menüje alatt. Szeretettel ajánljuk, hogy lapozzanak bele a Híd magazin korábbi számaiba, szintén a honlapunkon a kiadványok között. Keressék és kövessék a Lélekhangolót YouTube csatornánkon és Spotify-on is. Búcsúzunk a Magyar Evangélikus Rádiómisszió műsorával. Erős vár a mi Istenünk! When you listen, do it out of love. When you cry out, do it out of love. May the roots of love grow down deep within your soul. Do it out of love. When you walk. Egy korábbi adásunk ismétlését hallották.